Jó, na. Köszönjük, jó, jó így együtt lennünk ma este. Péntek este bibliaiskola, várakozásunk van Istentől, Isten szólni fog hozzánk, tanítani fog minket, választ fog adni a bennünk lévő dolgokra, kérdésekre. Istennel találkozunk az ő igéjén keresztül. Ő leleplezi magát, úgyhogy ja, csak nagyon, nagyon jó, hogy itt vagytok, hogy itt vagyunk. Esik a hó, esik az eső, fúj a szél, és mindez a tanítványokat egy cseppet sem érdekli. Egy cseppet sem. Sőt, az, hogy akadály van, ez még kifejezetten még izgalmasabbá is teszi a dolgokat. Így van? Tehát kifejezetten, hogy még jó is. Legalább fizetni kell. Ja, még nem kell fizetni? Akkor most már fizetni is kell. Például beszélek, 23, ha jól emlékszem. Vedd meg az igazságot, és el ne add. Így van? Vedd meg. Mit jelent ez, hogy az igazságot a bibliaiskolában, az Isten tiszteleten, a személyes életünkbe fogjuk, és fizetünk érte. Fizetünk érte azáltal, hogy kilépünk hitbe, fizetünk azáltal, hogy eljövünk, fizetünk azáltal, hogy nem teszünk meg bizonyos dolgokat, fizetünk, akár szó szerint fizetünk érte. Egy villamosjegyet, egy buszjegyet, egy benzint, köszönöm szépen, egy olajat, olajat a bicikli fogaskerekére, és fizetünk érte, és megvesszük az igazságot, megvesszük. Oké, úgyhogy ezt tesszük ma este, itt vagyunk, és hoztál egy kis zsákot magaddal, mi ad ide a szütyődet, légy szíves. Hoztál egy kis zsákot, nehéz? Várjál, megpróbálom. Oké. Hoztál egy zsákot magaddal, így, és valaki másét viszed magaddal, jó? Hoztál egyet, és másét viszed magaddal. Cseréltek, nem? Hoztál zsákot, és berakod a te kis zsákodba mindazt, amit ma este hallasz. És berakod, és hazaviszed, és ebből lakmározol. És engeded Istennek, hogy beépítse az életedbe. Oké, úgyhogy tegyük ezt. Imádkozunk, és aztán kezdjük ezt az órát. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy itt vagy most velünk, hogy szent helyen állunk a te jelenlétedbe. Köszönjük, hogy a te szereteted körbevesz minket, hogy a jelenlétet körbevesz, hogy bőséges a gondoskodás számunkra ma este. Köszönjük, hogy te táplálsz minket ma este, éltetsz minket, szellemi szavakat, igazságokat szólsz a szívünkhöz, hogy a belső emberünk ma este táplálkozik, Urunk, és él, és szárnyal, és örül, és elfogad, és élvezi a veled való életet, Urunk. Csak félreteszünk dolgokat, amik ma voltak az életünkben, vagy várnak bennünket. Urunk, tudjuk, hogy neked gondod van az életünkre. Adj képességet a hallásra, az elfogadásra, hogy veled találkozunk itt mindegyikünk. Istenünk, add a te szent szellemednek a megnyilvánulását az igéden keresztül, a jelenlétedben. Téged akarunk, rád vágyunk. Mennyi atyánk, Jézus nevébe vezesd ezeket az órákat, ezt az órát. Amen. Amen. Oké. Oké, úgyhogy beszéltünk Krisztus az Ószövetségbe, ez a téma. Néhányan újabbak vagytok, jó, hogy itt vagytok. a témák nem függnek össze, Isten összefügg, de Isten szól hozzánk minden megállónál. És a téma az, hogy Krisztus az Ószövetségben, őben őt látjuk, őt tanulmányozzuk, őben gyönyörködünk. Múlt alkalommal a Szent Sátorról beszéltünk, majd meg fogjuk nézni, és beszéltünk arról, csak hallgass figyelmes, hogy Mózes első könyve az a teremtés, az a kezdetekkel indult, utána Mózes második könyve az a szabadulás, Isten kimenti a népét Egyiptomból, a fáraó ostora elől, a munkatáborból, megmenekíti, felemelt hatalmas kézzel, a bárány vérével, ez beszél Jézusnak a véréről, és hogy mi ki lettünk véve a világból. Figyelj, ez nagyon fontos. Hogy gondolkozunk magunkról? Hogy látjuk magunkat? Hogy gondolkozol magadról? Vagy gondolkodsz? Na mindegy. Hogy gondolkodsz magadról? Hogy Jézus azt mondta János 17-ben, hogy ti nem e világból vagytok, de a világban vagytok. Tehát te meg én itt vagyunk a világban, mi ránk is jönnek azok a hatások, amik a világban vannak, mi is igazából ugyanazt a levegőt szívjuk, mint a világ, de azt mondja Jézus, ti nem innen vagytok, ti nem innen vagytok. Ti Istentől születtetek újonnan. Istentől születtünk, és Istenhez fogunk menni. Nem ez a világ az otthonunk, sem ez a világ a mi azonosságunk. Mi Istenéi vagyunk, és most itt vagyunk ebben a világban egy teljesen más azonossággal. És hogy nézek magamra, hogy olyan könnyű úgy nézni magamra, hogy itt vannak az életnek a részletkérdései, ez az a por, amiről talán beszéltünk vasárnap is, ez a por így belep bennünket, porosakká válunk, és annyira úgy érezzük, hogy ide tartozók vagyunk, a világ gondjai, az én gondjaim, ezek mind ugyanazok. De ez hazugság. Nem. Te Istentől születtél újonnan. Te nem a világból vagy. Te az Atyától vagy. És ez a te azonosságod, és most itt vagyunk egy rövid időre. Oké, úgyhogy meglettünk szabadítva, és aztán fáraónak ott van a hangja, ahogy a fáraó dolgoztatta Isten népét, és rabszolgák voltak, és ott van a hangja, de már bármilyen hangja is van fáraónak az életedbe, az a hangnak nincsen, az már nem legális, nincsen joga. Értjük? Izrael népe ki lett menekítve Egyiptomból, ki szabadultak Egyiptomból, szabadulás, ez a mi megváltásunkról beszél, és lehet, hogy mentek a pusztába, és lehet, hogy éjszaka aludtak, és álmodtak, és a fáraó hangját hallották álmokba. Így van? Van ilyen? Van. Tudod, napközben a rémképekben a fáraó, tudod, korbácsa, és többet, és nem elég, és nyomorult vagy, és szerencsétlen vagy, és tudod, ezek a hangok jöttek. És ennek vége. Lehet, hogy ott van a hang, de nincsen joga. Nem legális felettem. Én újonnan születtem, én megszabadultam. Én Istennek a gyermeke vagyok. Úgyhogy most itt vagyunk, itt élünk a világban, de nem a világból. És fontos, hogy megtanuljuk az új hangot. Figyelsz rám? És ez a jó pásztornak a hangja. János 10-ben. Jézus azt mondta, én vagyok a jó pásztor. És a jó pászt, és az én juhaim hallják az én szómat. És én vezetem őket, és ők követnek engem. És megtanulunk egy másik hangot, az atyánknak a hangját. A fáraó hangja helyett. Oké, mi lehet a fáraó hangja? Csak egy picit, hogy nyilván ez a világnak a zaja. Oké. Lehetséges, hogy a múltamnak a hangja. Ez a fáraónak hangja, így van? Lehetséges, hogy a lelki ismeretemnek a hangja. Ami ott van bennem, a lelki ismeretnek a hangja. Még mindig a fáraót hangját tükrözi, vagy ekózza, vagy visszhangozza. De már nekem nem ezt kell hallgatnom. és ne zavarjon meg, de te Isten báránya vagy, te Jézus a jó pásztor, az atya a te atyád, a mennyei atya, Isten a te atyád, és most már az ő hangját halljuk. Oda figyelünk, és ezért jó a bibliaiskola. Tudod miért jó? Azért, mert tanulod hallani az ő hangját. Tanulod hallani. Tanulsz különbséget tenni Isten tiszta igéjén keresztül, hogy hogyan szól a te atyád, és hogyan szól a fáraó, vagy az ördög, vagy a hústest, vagy a világ, ami a fáraót jelképezi. Az Isten tiszteten jössz, és azt mondod, hogy túl megyek csak a felszínes haláson, én az én atyám hangját akarom, hogy ismerjem. Így van, amikor egy új telefonod van, vagy nincsenek még benne a számok, és valaki hív, vagy valami probléma van és a telefonoddal, és akkor valaki hív, és tudnod kellene, hogy ez valaki, aki számodra kedves személy, de nem jelzi ki, és felveszed, hogy haló, ki az? Vagy bemutatkozol, haló, és bemutatkozol, vagy bármi, és aztán megszólal az a személy. Így van, és ha ismered őt, akkor nem is kell, hogy bemutatkozzon, a hangját hallod. Minél jobban ismered őt, annál hamarabb észreveszed, hogy ez az ő hangja. Ugyanígy van Isten hangjával is. Minél jobban ismerem Jézust, annál könnyebben felismerem Isten hangját az én életembe, meg hogy milyen az ő hangja, és milyen nem az ő hangja. És ez nagyon fontos. Velem vagytok? Nagyon fontos. Kérdezik újabb hívők, nem csak újabb hívők, de kérdezik azt, hogy honnan tudhatom, hogy mi Isten akarata az életemben. Honnan tudok különbséget tenni, hogy most ez ördög Isten akarata, vagy ördög akarata, vagy Isten akarata. Most hogyan tudom megkülönböztetni? Történnek dolgok az életemben, tudod, olvasom a Bibliát, tudod. Honnan tudom egyáltalán, hogy most ez a gondolat, ez Istentől van, vagy az ördögtől van? És ez nem könnyű, főleg a hitjárásunk elején nem könnyű sokszor felismerni. De van egy szabály, minél jobban ismerem Jézust, és az ő hangját, annál könnyebb felismerni az ő hangját. Mert tudom, hogy milyen a jó pásztornak a hangja, és tudom, hogy milyen a fáraónak a hangja. Űz. A fáraónak a hangja követel, a fáraónak a hangja manipulál, a fáraó hangja sürget, a fáraó hangja nem egy szelíd és halk hang, ahogy szól, és megismerjük egyre jobban Jézust. És ez a kulcs abban, hogy Isten vezetése az életünkre, hogy ismerjük Jézust, és ismerjük az ő igéjét, és ez csak nagyszerű. Ez csak nagyszerű. Oké, úgyhogy szabadulás. Szabadulás. És utána Mózes harmadik könyve pedig azt mondtuk, hogy szentség vagy imádat. Imádat. Erről szól. Második könyve vége, harmadik. Ez Isten megváltott népének a megváltás után, a megmenekedés után ezt akarja Isten tanítani nekünk, az imádatot. Figyelj erre! És kijöttek Egyiptomból, és megszabadultak Egyiptomból, megszabadultak a fáraó alól, megszabadultak a munkatáborból, a rabszolgaságból, szabad emberek. De figyelj, ez érdekes! Mégsem voltak szabadok. Szabadok voltak, mert nem voltak korbácsok. Szabadok voltak, mert nem kellett reggel 4-kor kelni és menni téglát vetni. De nem voltak szabadok itt. És itt nem voltak szabadok. És ez egy kép a hívőről, aki miután Jézus vére megváltotta és megvásárolta, meg kell tanulnia, megállnia a szabadságát, felismernie a szabadságát. Megállnia a szabadságában. Oké? És valóban belépnie az új életbe. Belépett, de valóban belépnie. Okay? És ez az imádat. Az imádat az az, mondhatjuk, hogy az imádat, nézzétek csak, mondhatjuk, hogy az imádat a második szabadulás az életünkben. Az imádat, mint életmód. Ami azt jelenti, hogy egy Krisztus központú élet. Egy Isten központú élet. Ez a második szabadulás. Megszabadulok magamtól. Megszabadulok a bűnös természet uralmától. Megszabadulok a bűnös természet követelésétől. És belépek egy Isten központú imádó életbe. És megszabadulok magamtól. Mert nem önmagam vagyok a fókuszba. Emlékeztek a vasárnapi üzenetre, meg az előtti bibliaiskolára. Ilyeneket mondtunk, hogy vedd a tekintélyed, verd le a port a lábadról. Azt mondtuk, mit mondtunk? Ne legyen hazugság a jobb kezedben. Tudod, tehát, hogy a hívő lehet, hogy nem veszi a tekintélyét. Lehet, hogy a hívőre felmászik a por, és ott van a por rajta. Lehet, hogy a hívő hazugságot szorongat az ő jobb kezébe. És Isten azt mondja, hogy az óembered, a régi embered, a bűnös természeted semmit nem használ. Semmit. Ez halál. És tedd félre, Isten megítélte azt. És te is csak ítéld meg azt. Megítéled. És járj az újba. Egy Krisztus központú életbe. Oké? Tegyük ezt egy kicsit, mielőtt így a képekbe belemegyünk. Itt van két gyökér. Oké? Hányan szeretitek a biológiát? Vagy környezetismeretet? Nagyon jó. Oké. Jó, itt van egy növény, jó? Nem tudom, ez milyen növény, de egy növény lesz, jó? Jó, itt egy másik növény. Sajnos nem ugyanolyan növénynek kéne, ez jó növény, jó? Ez jó. Jó, ez terem, gyümölcsöt terem. Oké, okay, gyümölcs. Ez, várjál, hogy is kell rajzolni, ez... Na mindegy, nem vagyok egy nagy rajzos, de oké, okay, tehát ez halál. Oké, okay, ez egy halálfej. Glória, majd legközelebb te fogod rajzolni, de ez oké. Okay. És ez élet, ez halál, és mind a kettő az a mi életünkben van. Mind a kettő ott van neked, megvan neked, és nekem. Oké? Okay? És ott van a gyökerünk, ott van a régi bűnös természetnek a gyökere. Most nem tudom, hogy főgyökérzetet vagy mellékgyökérzetet rajzolok-e, de nem is ez a lényeg, hanem van egy mély gyökere a régi bűnös természetünknek, a bukott természetünknek, ahogy Ádám elbukott, és a bűn természetnek van egy mély gyökere, és figyelj, ebbe a mély gyökérben minden benne van. Ezt levághatod, ezt a növényt, nyisz, 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 újból ki fog nőni, mert ott a gyökérben minden benne van. És ez a gyökér, ez 1 Mózes 3-ban ott van a félelem, ebben a gyökérben ott van a bűntudat, ebben a gyökérben ott van a szégyen. Ez a gyökér, a régi bűnös természetünk, azt mondja a Jeremiás 17:9, hogy csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerhetné meg azt, Kinek a szíve az? Hát az Andié. Így van? Nem. Ugye az övé is, de az enyém is, és a tiéd is. A régi szívünk család. Kicsoda ismerhetné meg azt? Tudod, amikor azt mondom, ó, én ismerem magamat. Én egész jó ember vagyok. Ó, én azt a bűnt soha nem tudnám elkövetni. Tudod mit? Ha adódnának a helyzetek, adódnának a körülmények, abszolút el tudnám én is követni. Mindannyian el tudjuk követni az összes lehetséges bűnt. És Isten kegyelme az, hogy ha nem követjük el. De család a szívünk. Család, büszke. Oké, ez a gyökér, ez ott van a büszkeség, vagy arrogancia. Tudod, van egy büszkeség. És levágod, nézd, levágod ott a tövénél, és mi történik? Megint kinő. A büszkeség. Aztán ebben a gyökérben ott van nagyon érdekes dolog. Jeremiás könyvében többször van, most nem tudom a verset hozni pontosan, de arról beszél, hogy nincs gyógyulás számára. Oké? Tehát nincs gyógyulás. Nincs balzsam, tudod, bekened, nem gyógyul. Tudod, ez a gyökér, ez egy mérgező gyökér, ez halált hoz. Nincs gyógyulás. Több sebből vérzik. Kelevény. Ez egy jó szó. Mindenféle, tudod, gennyezik. Bekötöd, és csak gennyezik, átgennyezi a kötést. Jó? Képiesek vagyunk. Nem tudsz vele mit csinálni. Nem lehet gyógyítani. Miért fontos ezt tudnunk? Azért fontos tudnunk, mert Istennek lett egy megoldása a régi bűnös természetünkre, de ha nem tudjuk, akkor nem veszük komolyan Isten megoldását, és nem tudunk a megoldásban élni. Értitek ezt? Tehát, miért fontos ezt tudnom? Azért, mert sok minden a régi bűnös természetünkből fakad, és azon keresztül jön, irányítja a lelkünket, és fel kell ismernünk, hogy ez nem én vagyok már. Úgy értem, ez a régi én, de van egy új. Oké, velem vagytok? Mondok egy példát. Beszéltünk vasárnap erről, hogy nyavajás vagyok, nyomorult vagyok, vagy megbántottak, vagy megsértettek is. Vagy önsajnált. Nyalom a sebemet. Én nyomorult. Én nyavajás. Figyelj! Ebből nem fogsz meggyógyulni. Úgy értem, nem fog eljönni az a nap, hogy reggel felkezd, és azt mondod, hogy nem vagyok nyavajás. Nem. A negatív gondolatmenetek, amik a régiben vannak, nem fognak meggyógyulni. Az önsajnálat, a panaszkodás, a negatív megvallás a régiben nem fog soha meggyógyulni, az a csomag ott van benned. De most már dönthetsz, és nem kell, hogy benne élj a régiben. Élhetsz az újban. Oké? Az új, itt van az új, és az újnak is van gyökere. Mély gyökere. Krisztusban van a mély gyökere. Az újnak a mély gyökerének a jellemzői az a szeretet, öröm, békesség, alázat. Élet, Isten élete. Ez az új természetem. Megbocsátás, ami mindezekből fakad. Oké? Miért fontos ez? azért fontos, hogy tegyük fel, belegázolnak a lelkembe, így van? Megsértenek, megbántanak, vagy átnéznek rajtam, vagy bármi. És várom, hogy múljon az érzés. Várom. Jó esetben múlik, rossz esetben nem. Múljon az érzés, múljon az érzés. És élhetek ebbe. De hát, ez fáj, de hát megbántottak. De várjál, ez a hústest. Neked nem kell ebben élned? Élhetsz az új természetbe a Szent Szellem által? Vagy ugyanígy, tudod, bűntudat. Mindig bűntudatom van. Mindig úgy érzem, hogy károsztatva vagyok. Figyelj, a régi természet károsztatva van, pont. El lett ítélve a keresztnél. Károsztatva lett a keresztnél, pont. Ha benne élek, károsztatva érzem magam, de én nem vagyok károsztatva, csak úgy érzem magam, mert a régiben élek, élhetek az újban. A Krisztusban hit által, a Szent Szellem által. Érted? De ez soha nem fog megoldódni. Soha. A panaszkodás, az, hogy tudod, a büszkeségünk, vagy hogy nyavajásnak érzem magam. Nem tudom, hogy észrevetted-e. Minél jobban összpontosítasz magadra, annál nyomorultabbnak érzed magad. Így van? Valaki azt mondta, hogy nincs is neked semmi bajod, csak túl sokat foglalkozol magaddal. Mit szólsz ehhez? Nincs is neked semmi bajod. Nincs is semmi bajod. Csak túl sokat foglalkozol magaddal. Túl sokat foglalkozol a régi természeteddel. Túl sok időt töltesz magaddal. Az új természet, a bennünk lakó Szent Szellem, mikor időt töltünk Krisztussal, mikor imádó életben járunk, akkor olyan távoli, tudod, hogy távol kerülnek tőlem ezek a dolgok. Figyelj, ez nagy lecke, távol kerülnek tőlem. Soha ezen a földi életben, soha nem fogunk eljutni addig a pontig, hogy ezek olyan távol kerüljenek, hogy aztán nem köszönnek vissza. Értitek? Mindig vissza tud jönni. De nincs kéznyújtásra. Vagy ha kéznyújtás közelben van, akkor sem kell benne járnom. Oké, úgyhogy miről szól ez? Ez arról szól, hogy az életünk olyan, mint az a villanykapcsoló. Andi, megkérlek téged, hogy ott egy villanykapcsolót, ott, kapcsold le. Tudod, hogy igazából élhetek ebbe. És tudod, hogy jövök ki ebből? Egy döntés. Egy döntés. Nem úgy, hogy jó leszek. Nem úgy, hogy jaj, most ezeket mind megharcolom. Hanem azt mondom, Uram, meghajtom a térdem. Igen, igen mondok neked. Elfogadok tőled. Elfogadok tőled. Hiszem azt, amit tettél, értem a kereszten. Hiszem, hogy nem csak, hogy meghaltál a bűneimért, hanem a bűneim meghaltak rajtad. Te veled együtt. És most élhetek egy új életben. Oké, úgyhogy mindig, amikor csak ne felejtsük el ezt, hogy ezekből a dolgokból nem gyógyulunk ki. Soha. Isten megoldása az volt, hogy a kereszten kárhoztatta a bűnünket, a bűn természetünket, és nekünk adta a Szent Szellemet, a feltámadás életet, és most mi ő benne járunk. Úgyhogy amikor Krisztustól fogadsz el, mikor vele közösségbe vagy, és a bűntermészetet a keresztnél tartod, az ítélet alatt új életben jársz. Új életben. És az új életnek nem az az ismertető jele, hogy esetleg Nem környékez meg egy bűntudat, vagy nem az az ismertetőjel, hogy nem érzel félelmet, vagy a büszkeségnek a gondolata nem jön. Nem tudom, hogy van veletek. Nekem naponta és a napon belül óránként a bűnös természetemnek a különböző benne lévő potenciájai, képességei jönnek. Oké? De ez még nem azt jelenti, hogy vétkeztél. Csak jönnek. Csak nem ugrok rá, mint kacsa a nokellire, oké? Hanem azt mondom, oké, én nem ezt akarom, én nem ebből akarok táplálkozni, hanem a Krisztus. És aztán lehet, hogy nagyon távol mennek. És teljesen szabad vagyok. Egy szabadságban járok, egy Istennel való közösségben élek. Aztán megint jönnek. És van, hogy beadjuk a derekunkat, és a régi bűnös természetnek, most ne kapcsolod le a villany, de igen, mondunk, tudod, és aztán a fontos az, hogy utána ugorjunk fel, pattanjunk fel, valljuk meg a bűnünket, ez egy nagy kiváltság a hívő számára. Képzeld el, mi járhatunk így, hitből hitbe, dicsőségből dicsőségbe. Közben valójában ez ilyen. Oké? De növekszünk, mert megvalljuk a bűnünket, helyreállunk, és megyünk tovább. Mennyi időt vesz ez igénybe? Nem. A megvallás és a helyreállás. Ja, egy pár perc. Akár pár másodperc. Így van? Akár pár másodperc. Uram, elbuktam. Megvallom neked ezt a bűnt. Köszönöm, hogy Krisztusom volt. Köszönöm, hogy új életem van, és megyek tovább, és elfogadom a kegyelmet, megbocsátás, és megyek tovább. Oké? És ez adja, így tanulsz, és még ha el is bukunk, és elbukunk, és nem egyszer, hanem sokszor, és nem sokszor, hanem rengetegszer, ha nem maradsz a földön, akkor a Szent Szem tud tanítani téged. Ha a földön maradunk, és hát, ha már így elbuktam, akkor már más területeken is elbukok. Ha már így elbuktam, akkor már úgyis mindegy. Ez a mai nap, ez csak teljen a hústestbe, és a hústest uralma alatt. Így van? Á, ezt már beáldozunk. Ha ez a nap már a hústest uralma alatt telt, végül is ez a hét is telhet a hústest uralma alatt. Oké? És tudod, lemaradunk arról, hogy hitből hitbe megyünk, dicsőségről dicsőségre formálódunk, mert a földön maradunk. És Jézus vére ott van rendelkezésre számunkra, hogy a múlt el legyen teljesen felejtve, és egy új életbe járjunk. A kegyelem az csodálatos, az rendelkezésünkre áll. Megvalljuk, és helyreállunk, és tovább megyünk, és Isten tanít bennünket. Oké, és nem kell elvesztegetnünk éveket, vagy heteket, vagy napokat. Lehet egy bukásunk nagy, tudod azt, hogy nagy bukás volt. Tudod mit? Vald meg, és menj tovább, 1 János 1.9. És a világosságba jársz, és az igazságba jársz. Persze van bennünk egy olyan dolog, a lelkiismeretünkben, hogy lelkiismeretünk azt mondja, hogy nem, most nem örülhetsz ennyire, most nem ugrálhatsz, most nincs jogod arra, hogy szabad legyél, most nincs jogod arra, hogy vedd a szabadságot, hisz elbuktál. Tudod, 2 órája, vagy 2 perce, vagy 10 perce, vagy elbuktál. Hát tudod mit? Mi tanulunk megállni a kegyelembe. Tanulunk, ez az új élet, a kegyelmélet ez az új élet. Tanulunk. És azt mondjuk, hogy fityisz neked, ördög, fityisz neked, hústest. Én kegyelemben élhetek. Ez az én előjogom. És kegyelemben járhatok. Figyeljetek, Péter elbukott, csúnyán. Megtagadta az Úr Jézust 3-szor. Értem, emberek előtt letagadta. Nem ismerem őt. Soha nem ismertem. Hagyjatok én, Terembure, nem ismertem őt. Csúnyán elbukott. Tudjátok, mit mond apostolok cselekedeteiben, mikor prédikál? 40 nappal később, pünköskor, azt mondja, ti megtagadtátok az élet urát. Ti megtagadtátok. Figyelj, hogyha megfogtátok gonosz kezétekkel, és megöltétek, és megtagadtátok az élet urát. Figyelj, Péter mondhatta volna azt, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy kiálljak prédikálni. Hogy 3000 ember megtérjen. Én nem vagyok méltó arra, hogy kihúzzam magam, és odálljak, és azt mondjam, hogy izraelita férfiak és asszonyok. Tudod, és adjak nekik egy üzenetet, és a végén azt mondjam, hogy ti voltatok azok, akik tudod, megtagadtátok és megfeszítettétek, hanem az, ti, meg hát én is, meg hát, tudod, de nem, Péter ismerte a kegyelmet. Megértette, hogy a bűnei meg vannak bocsánatva, és el vannak felejtve. És megértette, hogy ő járhat az új emberben. Ez a ajándéka a hívőnek. Hogy felismerheti a régit. És nekünk nem kell, ne harcolj a félelmeddel, ne harcolj a bűntudattal, ne harcolj a szégyennel, ne harcolj a büszkeséggel, ne harcolj a lelki nyavajáiddal. Azok meglettek harcolva a kereszten. Azok meglettek feszítve. Hanem mondd azt, hogy köszönöm, Uram, hogy minden bennem, tudod, a bűn természet bennem meglett feszítve a kereszten. Én ezt hitáltal elfogadom. És most köszönöm. Töltsd be engem. Hadd járjak veled. Hadd éljek benned. És járj az újban. És ne harcolj a régivel. Értitek? Ez jó? Ez hasznos? Ez jó, ez szerintem jó. Hogy kapcsolódik ez az imádathoz, csapat? Hát úgy, hogy ez nagyon szép rajz. Nem. Úgy, hogy arról beszéltünk, hogy Isten a megváltásunk után az imádó életstílust akarja nekünk tanítani, ami által megszabadulunk önmagunktól, hogy nem én tudatosságba járunk, hanem Krisztus tudatosságba. Nem bűntudatosságba, hanem kegyelem tudatosságba. Oké? Nem a saját emberi korlátaimnak a tudatosságába, hanem a Szent Szellemnek a tudatosságába, aki képessé tett engem, hogy az új szövetség szolgálója legyek. És fogom, és ezeket az igéket azt akarom, hogy ott legyen a szívembe. Igen, egy új teremtés vagyok. A régiek elmúltak. 2 Korintus 5.17. Íme újjá lett minden. Minden újjá lett. Minden. Még nem is ismerem igazán az új Havellan Csabát. Még nem is ismered igazán az új önmagadat. Hanem az Krisztusba lett teremtve. És most hagyj járjak ebben. És Krisztus tudatosságban. Jász, nem probléma tudatosságban. Oké, Izrael a pusztában Isten tanítani akarta nekik az imádatot, de ők a pusztába probléma tudatosságban jártak. Valaki azt mondta, hogy nem tudom, hogy valaki azt mondta, hogy megszámolta a Bibliában, hogy hányszor szerepel ez a szó, hogy probléma. És nincs benne ez a szó a Bibliában, hogy probléma. Oké? Nem szerepel a probléma szó. Azért, mert nincsenek problémák. Oké? Helyzetek vannak, amik azért vannak, hogy Istent megismerjük, és hogy Isten lelepleződhessen. Megvan ez? Tehát Isten nem azt, hogy probléma. Nem, ezek helyzetek. Miért vannak a helyzetek? Azért vannak a helyzetek, hogy őt megismerjem. Hogy ő hozzá vigyen. És azért vannak a helyzetek, hogy miután ő hozzá vitt, az Istent lelepleződhessen a helyzetben. Oké? Tehát Isten nem olyan, hogy a trónon ül, Angyalok, probléma van a földön. Probléma van Dávid életében. Probléma. Hú, valami baj van, probléma van. Nincs probléma, helyzetek vannak. Ezek nem problémák. Isten adta. Vagy közvetlenül, vagy úgy értem, adhat az ördög is dolgokat, de Isten engedélyével. Aztán bejön a hústest. És mivel rosszul viszonyulunk a nehézséghez, ezért mi gyártjuk a többi problémát, mi gyártjuk. Okay. De teljesen mindegy, most hogy honnan jön, a lényeg az, hogy ezek Istenhez vigyenek bennünket, mert ez erről szól. Ezek helyzetek, hogy Istenhez vigyenek minket. És Izrael viszont mindig problématudatos volt. Felolvastuk ezt vasárnap, emlékeztek? Nincsen ennivaló. Nem tudom, hát állandóan ettek. Mindig mannát kaptak meg fülön. Miről beszéltek, hogy nincs ennivaló? Hát tudod miről? Ez olyan, mint a magyar ember, így van? Hát legalábbis olyan ennivaló, amilyet én szeretnék enni. Nincs az az ennivaló, ami az én ínyemre való. Nincs ennivaló. Nincs víz. Az is volt. Ez van. Sok a homok. Ez tényleg sok volt. Tudod? Ez. És az. És figyelj erre, a lelkünk lehet probléma tudatos a bűnös természetünk miatt. Hogy mindig a problémákról gondolkodunk. A problémák. És mikor ezt látod magadnál, akkor tudnod kell, hogy ez nem az az új élet, amire Isten alkotott téged. Ez nem az, amire ez probléma, ez soha nem oldódik meg. Ez nem az, hogy sok a problémád. Persze lehet, hogy van valami, de ez gondolkodásmód. Ezzel a gondolkodásmóddal mindig lesz, akkor mindig lesz probléma, mert ezen a földön úgymond soha nem lesz olyan, hogy a pohár teljesen tele. Most szituációkra nézve. Mindig lesznek dolgok. De ez egy dolog. Isten nem problémákat jön megoldani. És egyébként ez egy fontos dolog, akár Isten tiszteleten is, vagy bibliaiskában, hogy ne úgy hallgassuk az üzenetet, hogy az én problémáimra mit fog mondani. Tudod? Ez az üzenet, annyira ez nem értettem, ez Jézusról szólt. Az én problémáimra nem mondott semmit. Most van egy problémám, egy anyagi problémám, és erre nem mondott semmit. Nos, igen, mert Isten túlmegy, és Isten a mélyebb problémám, a mélyebb szükségemre megcélozza meg, mikor azért küldt el az ő fiát. Oké, hogy te nem probléma tudatosság, hanem Isten tudatosság, Krisztus tudatosság. Hogy a megoldásban élhetek. Tehát nem a problémában élek, hanem a megoldásban élek. Oké, ami a megoldás. Krisztus a megoldás. Problématudatos vagyok, és aztán megvallom a szívemben, és megvallom a szavaimmal mindig a nehézségemet és a problémáimat, és minél többször megvallom, annál inkább problématudatos vagyok. És figyelj erre magadnál, hogy e körül forog? Vagy pedig Krisztus, és az ő személye, és az ő szépsége, és az ő mint a számomra a gondoskodása Istennek, az ő szeretete, az ő kegyelme, az ő igéje, és akkor van egy Krisztus tudatosságom, és egy Isten tudatosságom. Úgyhogy ezzel fejezzük be. Kétféle ember létezik, kétféle hívő. Ez Jeremiás 17-ben van. 5-től 9-ig körülbelül, jó? 5-től 8-ig. Az egyik hívő nem látja a jót, amikor jön az életébe. Nem látja a jót, amikor jön az életébe. Ezt el tudod olvasni a Jeremiás 17-ben. A másik hívő nem látja a hőséget, ami a nehézséget jelenti. A nehézséget, a hőséget, amikor jön. Tehát az egyik hívőnek csak, tudod, Isten hoz jó dolgokat, megáldja őt, de nem látja. Miért? Mert problématudatos. Miért problématudatos? Mert a hústestében bízik, erről szól az a rész. Átkozott az a férfi, aki az ő hústestében, vagy az ő testében, önmagában van az ő bizalma. Olyan, mint az a növény, aki a sivatagban van. Nem látja a jót, amikor jön. De hát várjál már, annyi mindenért hálát adhatsz. Annyi áldás van az életedben. Olyan, nem látod. Csak hálás lennél reggeltől estig, csak ülhetnél Isten előtt, és azt mondtad, hogy Uram, jó dolga van az én lelkemnek. Így van? 23. Zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Wow! És csak ülsz az Úr előtt, és csöndbe vagy, és jó, wow! Ez csak egy fantasztikus dolog. De nem. Nem látod a jókat. Nem látod a jót. A másik hívő, viszont amikor jönnek a nehézségek, észre se veszi a nehézségeket. Mert annyira nem problématudatos, hanem áldott az az ember, áldott az a férfi, akire az Úrban bízik. Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. És amikor jön a hőség, észre se veszi. Miért? Nem a körülményekkel van elfoglalva, nem a környezettel, hanem a víz, folyóvízből csak szívja a vizet. Oké? Okay? Oké, úgyhogy csak a léleknek az a leépítő spirálja, ahol csak egyre inkább csak magammal vagyok elfoglalva. Soha nem lesz megoldva ez. Soha. Már meg lett oldva a Krisztusba, de önmagadba soha. Tudod, hogy lett megoldva? Ugye nem így, mert Krisztus meg lett feszítve. Meg lett feszítve. Lép tovább. Élj az újban. Bíz, áldott az a férfi, aki az Úrban bízik. Olyan, mint a folyóvízek mellé ültetett fa. Szent Szellem. Isten szeretete, Isten kegyelme, Isten igéje gazdagon él a szívébe. Nem problématudatos. És aztán azt mondják, hé, vannak neked problémáid? Igazából most úgy értem, most mire gondolsz? Vannak-e megoldatlan dolgok az életemben? Vannak olyan dolgok, ahol meg tudod, valamit csinálni kell? Igen. De hogy az életem az jóval több ennél. Figyelj erre. Honnan vesz, hogy jóval több ennél? Honnan jön ez a szellemében ez az erő, ez az öröm, ez a nagyság, az ige a szívében, és a Szent Szellem, és közösség. Jön? 23. Zsoltár. Mikor íródott? Két lehetséges időpontja van a megírásnak. Egy, amikor Dávid Saul elől menekült, barlangokba bujkált, olykor az élete szó szerint életveszélyben volt. Másik lehetőség, 23. Zsoltár, mikor a saját fia Absalom ellen menekült, mert Absalom összeesküvés szított ellene, és úgy szintén el kellett menekülni a Júdea pusztájába, Dávid. És most jön a Zsoltár, 23. Zsoltár, ezt hallgass. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Nem szűkölködöm. Biztos, hogy nem szűkölködsz. Most nincsenek ott a szakácsok, nincs ott a palota, nincs ott a... Nem szűkölködök. És elmondja, hogy miért. Így van? Azt mondja, füves legelőkön nyugtat engem. Csendes vizekhez terelget engem. Nyugtat. Terelget. A jó pásztor, hallom a hangját, ismerem őt. Ismerem őt. Lelkemet megvidámítja. Az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Mikor vidámítja meg a lelkedet? Amikor este a gyerek mellett ülsz, hogy aludjon, és ott van Isten igéje, és a lelkemet megvidámítja. Benne vagyok egy gondolkodás mintába, és kiragad belőle. A lelkemet megvidámítja. Igazságösvényeim vezet engem az ő nevéért. Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól. Mert pálcád és botod azok vigasztalnak engem. Van? Hogy van tovább? Megkened, így van? Fejem olajjal. Csordultig van a poharam. Na ezt tedd össze. Mit jelent az, hogy csordultig van a poharam? Tele van a poharam. Dávid, nézd már körül. Milyen poharad van tele? Szedd már össze magad, nézd már meg! Síránkozz te is a többiekkel. Nem a hit szelleme. De ez csak úgy tud lenni, ha az ige a szívembe van. Mert amúgy nagyon távol van tőlem a hit szelleme, mert a hit az igéből jön. Oké? Tehát ne próbáld a hitedet pumpálni. Lehet, hogy én hajdan próbáltam, már nem emlékszem rá, de felesleges. A hitünket nem kell pumpálni. A hitünket csak táplálni kell. Tápláljuk. Na, hit. Nyisd ki a szádat. Oké. Tessék, ott van. Az ige. Az ige a szívembe. Ott van. És aztán ott van az, hogy csordultig van a poharam. Oké, asztalt terítesz nekem az ellenségeim előtt. Hogy van? Asztalt terítesz nekem. Ezután jön? Asztalt terítesz nekem. Jobb, hogyha megnézem, jó? Hogy volt? Poharam, köszönöm szépen, megvan. Azt adta, hogy ez nekem ellenségem előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam, és most bizony jóságod és kegyelmet követ engem életem minden napján. Mi ez? Ez a jövőről szól. Dávid derűsen látja a jövőt. Optimistán látja. Nem azért, mert egy optimista fickó, vagy pessimista fickó, hanem azért, mert ismeri az Urat. Ismeri az Urat. Oké. A problémák között nem a problémákkal van közösségbe. Én ezt így szoktam magam. A problémák között lehetek közösségbe. A problémákkal, gyere, probléma. Gyere, gyere. Öleljük meg egymást. Probléma, gyere, gyere, gyere. Tudod, mit probléma? Most veled fogok álmodni. Gyere, probléma, gyere. Búj be ide az ágyikóba, gyere, 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 gyere. Nem engedlek el, probléma. Nem. Amit tettek velem, amit mondtak. Nem engedem el, nem engedem, nem. A következő héten a megoldandó feladatok. Veletek fekszek az ágyba. Veletek kelek. Ti lesztek az én legközelebbi társaim. Ti az enyém vagytok. A francokat. Ez Istené. Tudod, ő hordozza a mi nehézségeinket, feladatainkat. Ő hordozza az életünket. Tudod, mi meg felemeljük a fejünket, és ismerjük az Atyát, és vele vagyunk közösségben. És ő benne gyönyörködünk, és ő gyönyörködik bennünk legelőször. És elfogadjuk az ő szeretetét. És vele fekszünk, és vele kelünk a szívünkben. És vele járunk, és ő hozzá jövünk. És a problémák azért vannak, hogy hozzá üzzenek. hogy megismerjük jobban őt. Oké? És ez az imádó élet. Kontra probléma tudatos, vagy én tudatos élet. Oké? És a problémáktól soha nem fogunk szabadulni. De halleluja, örömhír. Isten már elbánt azzal a szörnyel. Úgyhogy minden nap, és napjában sokszor csak azt mondom, hogy Uram, te helyre tetted, hagyj éljek az újban. Hogy? Hitáltal. Hogy? Az ige által, a Szent Szellem által. Az újban járhatok. Köszönöm, Uram, hogy a jó pásztor hangjával élhetem az életemet, és az ő tudatosságában. Amen? Amen. Amen. Oké, úgyhogy... Figyeltek, a Szent Sátor, a múlt alkalommal beszéltünk róla, és sok mindent megnéztünk vele kapcsolatosan, de még jó néhány dolgot nem néztünk meg vele kapcsolatosan. De lehet, hogy most már ne nézzünk meg többet vele kapcsolatosan. Pedig annyira jó. Oké. Okay. Csak magam vagyok bizonytalan. Vagy most mi lenne a... Jó. Imádkozzunk, oké? Okay? Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a te fiadnak davaú közösségbe lehetünk. Köszönjük. Továbbra is csak szólj hozzánk, nyitva van a mi szívünk, taníts minket. Atyánk Jézus fiad nevében. Amen. Imádatnál tartunk. És ott tartunk, hogy a Szent Sátor az Ószövetségben, itt, ez az imádatról szól. Nézzünk meg egy-egy képet, jó? Zsuzsi, csak hogy kezdjük az első képpel a Szent Sátorról. Emlékeztek, múlt alkalommal ezt már érintettük, hogy Isten azt mondta Mózesnek, hogy arra a mintára, amit látott a hegyen, építse fel a Szent Sátrat. Figyelj, ez azt jelenti, hogy a Szent Sátor az egy kiábrázolódása egy mennyei valóságnak. Tehát van egy igazi Szent Sátor, úgymond, a mennyben, ahova az Úr Jézus bement, és bevitte a vérét a Szentek Szentjébe, az Atya elé. És Isten azt mondta Mózesnek, hogy építsen fel egyet azon minta szerint, amit látott. Aki emlékeztek, itt van a kerítés, ami fehér vászonból van. Ez a szentséget jelenti. Aztán itt vannak a kapuk, az ajtók, ahol bemegy az imádó. De az imádó csak idáig jöhet, az egyszerű izraelita csak idáig jöhet, tovább nem mehet. Ez az Ószövetségben volt, és az Új Szövetségben igazából mi már papok vagyunk. Tehát mi már igazából bemegyünk, és bent közösségbe vagyunk Istennel, és imádunk. És az első, az a egészen égő áldozati oltár, ez jelképez, ez a kereszt, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, és fogták az áldozati állatot, és leölték, és megáldozták, vérrel megkenték az áldozat, vért hintettek az oltára, és azon egy egészen égő áldozatul elégették az állatot tulajdonképpen. Tehát a végén, tehát bement a bűnös rátette a kezét, a pap is rátette a kezét, ez azt jelenti, hogy a bűn rámegy, úgymond azonosul az állat a bűnnel, és utána leölték a vér, és megégették. Egészen égő áldozatul. Egészen elégő áldozatul. És a legvégén egy kupac hamu lett az áldozatból. Oké? És ez beszél arról, hogy a mi bűneink egy kupac hamu lett. És aztán fogták, és azt kivitték a táboron kívül a hamut. És a mi bűneink el lettek vive. És nem lehetek többé a múltbeli bűneimmel közösségbe. Ugye, lehetek közösségbe, de nem kell, hogy közösségbe legyek. Nem kell, hogy annak a árnyékába éljek, hogy a múltbeli bűneim árnyékában, vagy a múltbeli bűneim hangja ott legyen az életemben, mert az áldozat miatt, ami megtörtént, és egészen el lett égetve, hamu, és ki lett véve a táboron kívül, és szabad vagyok. Szabad vagyok. Emlékeztek arra a versre, amit vasárnap mondtunk, Ézsaiás 44:20-ba? Úgy kezdődött, hogy aki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre, hogy ne szabaduljon meg az ő lelke, és hogy azt mondja, hogy nem hazugság van-e a jobb kezemben. Oké, tehát ez azt mondja, hogy nem szabadult meg a lelke, és azzal kezdődik, hogy a hamuban gyönyörködik. És ott nem pont erről van szó, ott báványokról van szó, de igazából alkalmazásban ez igaz, hogy az életemet éltem úgy le, hogy a hamuban gyönyörködök. Tehát a múltbeli bűneim mell közösségben vagyok. Bűntudatban élek. Károsztatom magam. Nem értem meg, hogy szabad vagyok. És hamuban gyönyörködök. És akkor nincs szabadulás. De a hamu ki lett véve? Szabad vagy. Emlékeztek ezekre a versekre? Csak mondok párat, hogy tudsz. 103. Zsoltár, 12. vers. Azt hiszem körülbelül 10-től 12-ig. Amilyen távol van a nap kelet, a nap nyugattól, olyan messze vetett el Isten a bűneinket. Jó. Milyen messze van a bűnünk? Amilyen távol a nap kelet, a nap nyugattól. Az jó messze. Oké. Mikás 7:18. Azt mondja, hogy bizony a tenger mélyére vetetted a bűneinket. A tenger mélyére. Én is ismétek, ki van írva, hogy tilos, horgászni tilos, így van, horgászni tilos. A tenger mélybe vetette Isten a bűnket, ki van horgászni tilos. 3 Mózes 17, 16 és 17 fogták a bűnbakot, volt egy ilyen bak, akinek azt ki volt válaszva, és az volt a neve, hogy a bűnbak az Ószövetségben. És rátette a főpap kezét, és az egész népnek a bűne ráment. És fogták, és kiűzték a pusztába egy lakatlan helyre, és ott igazából egy szikláról letaszították. Vagy pedig bolyongott a pusztába, és tehát az volt a sorsa. De ki a egy lakatlan helyre. Hol vannak a bűneink? Egy lakatlan helyre. Nem tudsz utána menni? Nem tudsz utána menni. Ez az a szabadság, ami a miénk Jézusban. Ez az a szabadság. Szabad vagy. Szabadok vagyunk. Oké? Úgyhogy miután megértem ezt a szabadságot, mehetek tovább, mert imádat kezd jönni a szívembe. Erről szól az imádat. Az imádat az nem rabszolgáknak szól, az imádat a szabadoknak szól. Okay? Az imádat, amiről beszélünk, az Krisztus központú, Isten központú, ez nem az, hogy Isten hátra szorítja a kezünket, és azt mondja, na, imádsz engem? Nem. Na, imádsz engem? Igen, imádlak téged. Okay, ez nem erről szól, hanem a szeretettel von bennünket. Leleplezi előttünk a bevégzett munka valóságát, hogy mit tett értünk. Szabad vagyok. Most, hogy szabad vagyok, most akkor mit csináljak? Wow, és jövünk, És egyre inkább csodáltal tele van a szívünk. Egy csodálatos Istenünk van. Csodálatos Istenünk van. Oké? És ott van, eljutunk a a réz mosdómedencéhez. Volt már múltkor lavor, már minden volt. Emlékeztek? Réz mosdómedencéhez. Amiben víz volt, és a papok megmosták kezüket és lábukat. Ez miről beszél? Isten igéről. Tehát az imádatban, az imádathoz Isten igéje megmossa az elménket és a szívünket, minél inkább, emlékeztek, mint Mária Isten igét forgatta az ő szívébe és az ő elmébe, megjegyezte, és egyre inkább felépült ott. És annál inkább kész vagyok az imádatra, annál inkább imádom őt. Oké? Ez olyan, az ige az olyan, figyeltek, hogy jön és felépül, és a tannak a falai épülnek a lelkünkbe. Meggyőződések, igazságok, identitás, ott van az ige is, és felépíti. És itt vagyok, mert megmos engem minden nap, megmos bennünket. Engedjük, hogy megmosson. Jöjjünk az igéhez alázatos szívvel, és megmos minket. Esszük, isszuk, halljuk. Oké? És aztán fogjuk, és most belépünk. Mert lépjünk be, Zsuzsi. Mindjárt. Most lépjünk be. Belépünk. Köszönöm. Ez egy kép, egy belül, az ott a szentek szentje, ott van még a függöny, és belépünk. És emlékeztek, mondtuk azt, hogy ez aranyház. Azaz belül minden szín arany. Kívül ott vannak a takarók rajta. A legkülső takaró, emlékeztek, hogy milyen takaró volt? Borzbőr. Kívülről közönségesnek néz ki, de belül arany. Kicsoda ez? Az Úr Jézus. Kívül az emberek azt mondják, Jézus, persze Jézus, ne, semmi vonzó, inkább vonzó, tudod, minden más vonzóbb, mint Jézus. Ilyen voltunk, mi, ilyenek voltunk, mi is megtértünk. Minden más inkább vonzott bennünket, mint Jézus. Mikor egyre jobban megismerjük őt, az ő csodálatos jellemét, az ő csodálatos természetét, hogy milyen is ő valójában, annál inkább vonzó számunkra, annál inkább azt mondjuk, mint Dávid, hogy egyet kérek az Úrtól, hogy a házadban lakassam életem minden napján. Mert vonzó számomra. Vonzó. De ilyen a gyülekezet is. Kívül borzbőrökkel van takarva. Oké, Pult utca 33, nem tudom, hogy jöttél-e. Tudod, borzbőrök ott csüngtek. Csüngtek. Hát gyülekezet, hát Isten tisztelt, gyülekezet, tudod, test. Ez sem... Mit csinál? Konferencia. Így van, voltak ilyen kérdések. Mit csináltok ott? Képzeld el. Délelőtt Isten tisztelet. Délután Isten tisztelet. Tényleg? Nem tudom, hogy akarom ezt. Nem tudom. És mikor hívő leszel, és aztán ott van a Szent Szellem által adott éjség a szívedbe, jössz az ige tejét, iszod és táplálva vagy által, akkor azt mondod, ennél nagyszerűbb dolog nincs, és el nem tudják képzelni, hogy x napon keresztül, tudod, ott ülsz reggel a székedbe, és ott ülsz este, és mindez csodálatos. Értitek? Ez azért van, mert újonnan vagyunk születve. Azért, mert figyelj rá, azért, mert ezeket a vonzalmakat tápláljuk. Persze van, hogy egy hívő számára nem csodálatos. Számomra nem csodálatos hallani Isten igét. Számomra nem csodálatos a gyülekezetben. Számomra nem. Azért, mert akkor a hívő jobban táplálta ezt az oldalát, és ez az oldala igazából tudod, rátelepedett az életére. De mikor ezt tápláljuk, akkor ez vonzó, és jó dolog hallgatni. Tudod, jó dolog táplálkozni, csak vágyok rá. És, hogy mondjam ezt, ha vágysz Jézusra, ha vágysz az ige után, akkor ne fozd meg magad ettől. Oké? Tehát Ma este innen még megyek egy néhány pásztorral, találkozunk, pásztor Fodor, pásztor Péterfai, pásztor Balázs, egy kis elvonulásunk lesz, úgyhogy még ma este megyek két és fél óra autóval. És olyan jó! Tudod miért? Mert vannak benne üzenetek, pásztor Schellernek az üzenetei. Tudod, Isten tisztelt, és meg tudom hallgatni, és tudom hallgatni, és táplál, és jó. És várom, mert fel fogok képülni. Persze már fel vagyok képülve, mert Isten ige körül vagyunk. De még igen fel fogok, 11:30-kor, hogy fogok kiugrani az autóból. Jaj! Nyomorult utam volt, nyomorult napom volt, egy nyomorult hetem volt. Vagy pedig úgy, hogy wow! Csak azért, mert felépülünk Isten ige által. Mutathatok erre vonatkozó? Csak hagy olvassam nektek, hogy nem csak én szépítem ezt a dolgot, de ti is tudjátok. De csak hagy olvassam például ezt, ha jól emlékszem, Jeremiás 15. Zsuzsi, ezt hiába keresed, ilyeneket én nem adtam meg. Jeremiás 15, azt mondja, 16. vers. Ha szavaid rám találtak, eledelemmé váltak. Aha, szavaid rám találtak. Nyam, eledelemmé váltak. Nézd meg. Szavaid örömömre váltak nekem, és szívem vigasságára. Örömömre és szívem vigasságára. Figyeljetek, erről szól. Igen, ez az. Ilyen volt Mária, ilyen volt József, ilyen volt, tudod, Ézsaiás, ilyen volt Jeremiás, ilyen voltak a tanítványok. Jézus tanított, és mondja, Jézus már megint tanít, gyerekek. Ez már megint ilyen reggeltől estig való szeánsz lesz, vagy most mi lesz itt? Mit szeretnék? Tudod, odaülnek, és hallgatják. De jó, és a belső emberük táplálkozik. Aki a belső ember, a belső, és ez nagyon fontos a keresztényetünkben, hogy sok hívő nem tudja, vagy nem érzett még rá, nem találta meg, hogy hogyan táplálkozzon a belső embere. Akár egy Isten tiszteletre is eljön, és nem tudja, hogy hogyan hallgassa Isten igéjét. Mire kell figyelni? Tudod, mi? És elveszik a rét, de a belső ember táplálja, és a szívem vigasságáról is, örömére is, eszemére. Nem egy bizonyos dolgot keresek az Isten igében, amikor hallom, hanem csak hallgatom, és Jézus lábainál ülök, és elveszek benne. Figyeljetek, mikor bibliaiskolás voltam, az hihetetlen öröm volt. Fogtam és beültem, ezt Évi is tudja, neked is ugyanez. Beültem, 5:30-kor kezdődött, volt, hogy 10-kor fejeződött be. És ott ültem az első órán, még munkából jöttünk mind, tudod, és még volt, ahogy volt, másik óra, harmadik óra, negyedik óra, és nagyon sokszor abszolút, arra emlékszem, hogy abszolút elfelejtkeztem, hogy én aznap dolgoztam, és aznap, tudod, bajlódtam dolgokkal. Belefelejtkeztem, tudod miért? Mert Isten igéje megmosott, megtisztította a gondolataimat, kicserélte a gondolataimat, elengedtem a ostoba gondolatokat, engedtem, hogy Isten igéje megtaláljon engem, felépített, és este 9-kor friss voltam a szellemembe. Lehet, hogy fizikailag fáradt voltam, bár azt sem éreztem olykor. A szellemembe friss voltam, és ugyanígy veletek. Mert hallod Isten igéjét. Hol tartok? Hol tartottam? Borzbőröknél. A gyülekezet olykor a világnak borzbőr, számunkra aranyház. Csodálatos. Oké? És négy dolog van itt a szentélybe, de három a szentélybe, egy a szentek szentjébe. Az egyik a gyertyatartó. Hozunk külön képet róla. És ez azt jelenti, ott van. Ez azt jelenti, hogy figyeljetek, kop sötét lett volna a szentélybe. Kop sötét. Nem volt, tudod, ilyen WC, mi az? WC útját mutató lámpa, vagy ilyen hajnal, micsoda? Micsoda? Nem zseblámpa, tudod, az a lámpa, ami éjjeli fény, köszönöm szépen, WC útját mutató tábla. Oké, okay. Nem volt. Egyedül a színaranyból volt verve. Mestermunka volt. Isten így adta meg. Egyedül ez a héttágú aranygyertya tartó éget. És ez arról beszél, hogy Krisztus a mi világosságunk. János 1.9 azt mondja, hogy ő benne volt az élet, amely megvilágosít minden embert. János 8.12, amely azt mondja, Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága. Ha valaki követ engem, nem jár sötétségben, hanem megvan annak az életvilágossága. Megvan annak. Én bevilágít. Megvan az a Zsoltárokban, az a versünk, 18. Zsoltár, ezt ma találtam. Nézd csak meg, ez erről szól, ha megvan. Ha nincs meg, nem baj, Zsuzsi. Csak bólincs. Azt mondja, ez a gyertyatartó. Azt mondja, köszönöm. Mert te gyújtod meg a mécsesemet. Az Úr, az én Istenem megvilágosítja a sötétségemet. Tehát ez azt mondja, hogy figyeljetek, hol van a mi mécsesünk? A mi emberi szellemünk a mécsesünk. Isten meggyújtja az ő világosságával a mi mécsesünket. Isten világossága bejön a mi emberi szellemünkbe, és megvilágosítja azt, és meggyújtja azt a mécsesünk, a benti mécses meggyújtja. És most már szellemi világosságom van. Másként gondolkodok, másként látok. Aki enged, tudod, ne erőlködj. Enged, hogy a bibliaiskolai óra. Enged, hogy az Isten tisztelet. Enged, hogy különböző módok, ahogy elfogadsz Istentől. Isten meggyújtja a te mécsesedet. Nem kell erőlködnünk. Nem kell. Nem, el kell fogadnunk. Ma töltöttem egy kis időt csöndességbe, imádságba, és azt láttam magamban, hogy elkezdek erőlködni, valamit létrehozni. És akkor ott volt számomra, nem. Csak csöndbe lenni, csak elfogadni. Szeretve vagyok. Az ige. Tudod, ő meggyújtja az én mécsesemet. Az Úr, az én Istenem megvilágosítja a sötétségemet. Wow! Oké, úgyhogy ő az aranygyertyatartó. Aztán a következő, a szent kenyerek asztala. Nézzük meg azt az asztalat, Zsuzsi. Szent kenyerek asztala a második, csúnyán fogalmazva, bútor darab a szentébe, de valahogy így hívják. Ez a mosdómedence. Zsuzsi, vizsgálni így nagyon nehéz lesz számodra. Ez az aranyillat áldozati oltár. Kenyerek vannak rajta, jó? De nem ilyen lipóti vagy ilyen félegyházi kenyérre, hanem ilyen piták. Úgy mondanánk, hogy piták, de ez nem is a török étterem. Köszönöm szépen. Ez a szent kenyerek asztala. Oké, ez egy kis asztal, fából, színaranyborítással, amin 12 kenyér volt rajta. És képzeljétek el ezt minden, ez itt volt bent a szentélybe. Minden szombaton friss kenyereket hoztak, és oda helyezték az Úr elé. És következő szombaton ezek nem ilyen tartósítós kenyerek voltak, meg ezek jó. Következő szombaton hozták az újakat, és itt bent a papok, akik erre voltak, ez volt a feladatuk, elfogyasztották. Oké, tehát a kenyereket elfogyasztották, és frisset hoztak. Ez a szent kenyerek asztal. 12, mert 12 törzs, Izrael 12 törzse. Oké, ez azt jelenti, Jézus azt mondta János 6.35-ben, én vagyok, János 6.35, én vagyok az élet kenyere. Ez azt jelenti, hogy Krisztus a mi, Jézus a mi világosságunk, Krisztus a mi táplálékunk, ő az élet kenyere. Ő táplál bennünket. Ő táplálja a belső emberünket. Ő tartja fent. Egyébként Krisztus tartja fent a fizikai lényünket is. Most nem megyünk ebbe bele. A fizikai, a lelki és a szellemi részünket is, de ő a mi táplálékunk, ő a gondoskodás. És a nagyszerű az, hogy ismertek ezt a dalt? Te táplálsz engem, mindig rámutatok. Te táplálsz engem, szent jelenléted. Nem, te éltetsz engem, szent jelenléted, bensőmben él. Te táplálsz engem, igéiddel szívemhez szólsz. Hogy táplálsz benne? Amit felolvastam Jeremiás 15-16-ból. Hogy a szívemhez szól, a belső emberemet építi, táplálja, és Krisztus az én táplálékom az igén keresztül, a Szent Szellemen át. És erőm van. Erőm van. És a nagyszerű az, hogy mindannyiunk számára bőven van elég, mert 12, tehát minden törzsnek, tehát nem az, hogy 11, bőséges táplálékunk van Jézusban. Bőséges a szeretetből, bőséges a kegyelemből, bőséges az irgalomból, bőséges az igazságból, bőséges Krisztusból. Aztán nem, jó kérdés, szombaton, nem jó kérdés, szombaton ették meg, tehát egy hét múlva ették meg, szombaton. A papok. Hát nem tudom, hogy hány, igen, nem tudom, hogy... Nem, lehet, hogy megvan, de most nem tudom. Csak azt tudom, hogy a papok, és csak az Úr előtt. Tehát csak ott bent az Úr előtt. Tehát nem az, hogy bevágta a táskába, hazament, azt megkente a gyerekeknek vajjal, vagy hazafele menet, tudod, ahogy ott a sátorok közt ment, csócsálta a tarisznyájából. Tehát nem, az Úr előtt megették. Tehát ez is kiraktánk a frisset, és mondhatjuk azt, a papok részesedhettek csak belőle. Csak a papok részesedhetnek a Krisztus, a szellemi táplálékból. Emlékeztek, mert Jézus még azt is mondta, hogy aki nem eszi az én testemet, nem issza az én véremet, nincs élet benne, tudod, mi esszük az ő testét, isszuk a vérét. És ez, hogy esszük a testét, vagy isszuk a vérét, ez nem az úrvacsorára vonatkozik, ez a rész, bár ott is ezt tesszük képletesen, de ez a hitünkben. Halljuk Isten igét, és esszük az ő testét. Halljuk Isten igét, és isszuk az ő vérét, és táplálva vagyunk. Ez a legfontosabb dolog, figyeljetek, ez a legfontosabb, hogy táplálva legyél. Hogy táplálva. Én azt láttam a saját életemben, hogy a bűn, és tudod, a régi bűn és természetnek az összes ilyen dolga, és a bűn általában csak egy következmény. Egy következmény annak, hogy nem vagyok táplálva. Egyszer prédikáltam egy ilyen üzenetet, hogy nem a világban lévő kívánság vagy kísértések a túlerősek, hanem a szívünkben lévő tűz sokszor a túl gyenge. Vagy mondhatnánk azt, hogy ha táplálva vagyok, akkor lehet sokféle kísértés, meg hazugság. Ha táplálva vagyok, akkor nem az, hogy nyam. Így van? Nem, akkor táplálva vagyok. Legyen egy örömöd Istennel, egy békességed az ő békességébe. Fogadj el tőle. És fogadj el újból, és újból. Fú, ez nagyon fontos. És csak mondom, beülök a kocsiba, és elfogadok Istentől, elfogadok. Csinálnék sok mindent. Elővehetném a korbácsot, és korbácsolhatnám magam valamiért. Mondhatnék magamban, a szívemben olyan dolgokat, hogy leépíthetném magamat. Vagy elővehetnék egy múltbeli sérelmet, ahol úgy érzem, hogy valaki nem úgy viszonyult hozzám, ahogy gondoltam volna, és elővehetem azt is. Vagy aggódhatnék valami jövőbeli, beláthatatlan dolog felől is. Úgy szállnék ki utána az autóból, hogy igazából meg vagyok rabolva. Vagy pedig elfogadok, szeretve vagyok. Ez őrült fontos. Egy misszionáriussal történt, ezt a történet hallottam, szerintem már mondtam is. Egy misszionárius nagyon el volt bátortanodva, nagyon elbátortanott az ő hitébe, és fogta, és egy útpatkára leült, és már azon gondolkodott, hogy fel fogja adni, és egyszer csak oda ment hozzá egy kutya, és elkezdte őt szaglázgatni, ott oda menni, szeretgetni. Ez a misszionárius nem volt allergiás az állatokra. És tudod, és arra gondolt, ez a kutya így szeret engem, pedig nem is ismer. Tudod, akkor mennyivel inkább szeret engem Isten? Tudod, aki a fiát adta, értem. És ez volt, ami megtörte a jeget, elkezdte befogadni Isten szeretetét. Tehát addig ott volt egy, elutasította magát. Oké, figyelj! Mikor elutasítjuk magunkat belül, megvetjük magunkat, elutasítjuk magunkat. És ez nagyon fontos. Ez férfiaknál, nőknél, de nőknél még inkább. Csak azért, mert elutasíthatjuk magunkat. Lehet, hogy már jó ideje hívő vagy, de belül elutasítod magad, mert régen elutasítottak téged. Elutasítod magad, mert nagyon sokszor elutasítottak téged. Elutasítod magad, mert az óemberedben ott van az elutasítottság. És ez teszed azonosságoddá. És ezt észre se veszed, csak mész a A és B pont közt, egyikről másikra is belül elutasítod magad. Értitek? Észre se veszed, de nem fogadsz el. Nem adsz magadnak kegyelmet. Nem a szellem által élsz. Nem élsz Isten szeretetében, hanem elutasítod magad. Valami módon megveted magad. Valami módon bünteted magad, vagy csak kemény vagy magad, vagy csak elutasítod magad. És akkor az elutasítottság börtönébe vagy. Vagy szigetén vagy. És nem tud gyümölcsöt teremni az életed, mert elutasítod magad. Pedig minden megvan, hogy gyümölcsöt teremj, mikor befogadod Isten szeretetét. És ezek apró kis dolgok, ezek a szívben vannak. Az életünknek a 90%-a a szívünkbe zajlik. 10%-a meg körülöttünk. Életünk 90%-a a szívünkbe zajlik. Hanem befogadom. És megízlelem, hogy milyen, amikor az elutasítottság helyett, vagy csak a neutralitás helyett, csak így befogadom Isten szeretetét. Szeretve vagyok. De jó. Fürdök Isten szeretetét. De jó. Wow. Lehet, hogy az elején azt tudom, hogy hogy csináljam. Csak beengedem is. Szeretve vagyok. Isten szeret engem. Tudod? Azt mondja, maradjatok meg az én szeretetembe. Elfogadod. És tudod, hogy mi fog történni? Mindig mi lesz a következménye a szeretetnek? Nézzétek! Befogadod Isten szeretetét, és mi fog jönni? Öröm. Öröm. Egy belülről fakadó öröm. És utána mi lesz a következő? Békesség. Ott lesz az a békesség. Mi van? Történt veled valami jó? Tudod, történt veled, tudod, abban a 10%-ba. Valami, tudod, nyertél a lottón, vagy valaki jó dolgot mondott neked. Ez nem. Befogadtam Isten szeretetét. Figyeljetek, és most nem nagy dolgokról beszélek, nem ilyen nagy, befogadtam Isten, hanem a mindennapjainkban, hogy járunk elünk, így megnyitjuk a szívünket, és tudatában vagyunk, hogy Isten nagyon szeret engem. Feltételek nélkül szeret, befogadhatom. Megnyithatom a szívem. Az önelutasítás helyett Isten szeretetébe élhetek. Oké? Tehát ő táplál bennünket. Ő táplál. És mi befogadjuk ezt. Értitek, hogy miről beszélek? Értitek? Bólogassatok, hogy értitek. Mert sokszor idő kell ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy a lelkünk játssza ezt a régi üzemmódban van. De rájövünk, és befogadjuk. És akár károsztatnánk magunkat, mert elutasítottunk magunkat, de nem, befogadjuk. Oké? Okay? Szeretve vagyunk. Következő. Az aranyillat áldozati oltár. Zsuzsi, jó vagy. Aranyillat áldozati oltár. Ez az! Yeah! Oké. Okay. Figyeljetek, csak úgy az aranyházba, a szentélybe. Figyeljetek, voltak dolgok, amik éjjel és nappal menniük kellett. A réz oltár a kint, éjjel és nappal tűz kellett, hogy tehát kellett, hogy tűz legyen benne. Tehát nem szabadott, hogy kialudjon egyszer sem. A gyertyatartó soha nem szabadott, hogy kialudjon a gyertya. Mindig kellett, hogy legyen olaj benne. És erre is megvan adva, mindig kellett, hogy legyen olaj. És ezen is mindig, hogy kellett legyen tűz, és erre kellett készíteni két dolog volt a kenet, amit olaj és különböző fűszerekkel, és azzal megkenték a papokat, és ennek jó illata volt, és ez pedig az illatszer. Egy ilyen illatszer mix, ez az jó szó, illatszer mixet csináltak, amit a parázsra rádobtak, és felszállt a jó illat. Tehát beléptél ebbe a szentélybe, és világosság volt, és jó illat volt, ami szállt felfele, és minden aranyból volt. Tudod, és ez beszél, arany illat áldozati oltár, ahol reggel és este a papok illatáldozattal áldoztak. Oké? Tehát nem csak véres áldozatok voltak, hanem illatáldozat. Oké? Ez egy bizonyos összetételű illatszer volt. Oké? És ez beszél az imádatról, ami felszáll. Figyelj! Beszél az imáról, ami felszáll. És a közbenjárásról, ami felszáll. Közbenjáró imádságról. Hogy így fogalmazza meg az írás, hogy az imánk az, hogy mi papok vagyunk, és jó illatú áldozatunk van. És imánk van, és imádatunk van, és közbenjárásunk van. Lehet, hogy most ennyit erről, de ebbe azért van bőven még. Oké, és aztán pedig be a Szentek Szentjébe, és ott van a Fridláda, köszönöm. A két kérubbal, Zsuzsi. Megvan! Oké, és erről már beszéltünk múlt alkalommal. Ide mehetett a főpap egy évben egyszer, az áldozati állat vérével, mindent pontosan megtartva, és a nagy engesztelési napon, Jom Kipurkor, és előtte függöny volt, ezt mondtuk múlt alkalommal, ha nem voltál, a kárpit, ami két kérub volt, tehát angyalok voltak, Isten szentségét védték, és ez a kárpit, ez a templomban, a későbbi templomban, Jézus idején, képzétek el, 20 méter magas volt, 10 méter széles volt, és egy tenyérnyi vastag volt. És mikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, és kilehelte a lelkét, akkor felülről lefelé ketté szakadt ez a kárpit. Azt jelenti, szaladhatunk a Szentek Szentjébe. A miénk ez a hely. Úgyhogy Isten jelenlétében élhetjük az életünket, és rengeteg öröm, és erre vagyunk alkotva, ez csodálatos. Oké. Úgyhogy befejezem a gondolatot, és aztán lesz egy kis szünetünk, és egy 20 percben a főpapot megnézzük, jó? Csináltam fényképeket, amikor ott jártam. Hogy Isten csodálatos, Jézus csodálatos, és Isten, és erről szól ez az aranyház, ő betölti minden szükségünket Jézus Krisztus által. Jézus Krisztusban, és a szívünknek minden szükségét betölti. Ő a mi világosságunk, és ő megvilágosítja a mi mécsesünket, és bevilágítja a mi sötét helyeinket. Oké? És minél jobban ismerem őt, annál több világosságom van. Ő a én táplálékom, szent kenyerek asztala, mint pap táplálkozhatok onnan. Krisztus az én eledelem, ő az én táplálékom, és ő táplál engem. Táplál. Fogadj tőle, ő táplál. Most is táplál, ebben a pillanatban is. Mindig táplál, és Krisztusból táplálkozunk, és jól van a mi lelkünk. Jól van a mi lelkünk. Ismertek ezt a dalt? Te ismered, Évi? It is well with my soul. Ez egy régi dal. Azt mondja, hogy jól van az én lelkemmel. Jól van az én lelkem. És a történet így szól, hogy egy hívő család és az apa az Egyesült Államokban maradt, és elküldte a családja, átment Angliába, vagy tehát egy útra vállalkozott. És azt hiszem, hogy vihar volt, és a hajó az elsüllyedt, és a feleség és a gyerekei meghaltak a hullámsírban. És aztán gyászolt, és aztán fogta, és egy hajóval elment arra a helyre, ahol ez történt. És írta ezt a dalt, hogy it is well with my soul. Jól van, rendben van az én lelkem. És persze van a szöveg, ez csak a refrén. De miről szól ez? Az élet különböző helyzetében, vagy tragédiájában, Iba? Arról szól, hogy Krisztus mindenre elégséges számunkra. És sokszor a szituációban kell egy szituáció, hogy rájöjjünk, hogy ő elégséges arra is számomra. Ő elégséges arra is számomra. Ő elégséges az én lelkemnek. Én táplálkozhatok. Örömökben, nehézségekben. Hegycsúcsokon, völgyekben ő elégséges számomra. És ez igen, elégséges. Az asszírok azt mondták, most nem ugrik be, hogy hol van, azt mondták, hogy Isten a hegytetőknek az istene, de nem a völgyeknek az istene. És aztán Isten megengedte, hogy az Izrael az asszírokat a völgyekbe megverje. Mert hogy Isten a hegytetőknek is az istene, és a mélyvölgyeknek is az istene. Jézus elégséges számunkra a győzelmeinkben, és a kudarcainkban, a bukásainkban, a kihívásainkban, a nyomorúságunkban is. Ő a mi táplálékunk. Oké? Titus 1, azt mondja Pál, ezt írja Titusnak. Azért hagytalak téged Krétán, hogy rendbe hozd az elkezdett dolgokat. De ott hagytalak Krétán. És van egy ilyen üzenet, amit Pastor Stevens meg Jack Hyles is prédikált. Hogy Titus, mert arról volt szó, hogy Titus, ez a fiatal prédikátor, nem tetszett neki, hogy Krétán van. Ugyetem Krétán hagyta az apostol, hogy helyre hozza azokat a dolgokat, amik elkezdődtek ott. Hogy befejezze. És Titusnak nem tetszett, ahol van. És erről szól ez az üzenet, hogy Titusnak Krétára van szüksége. Krétának Titusra van szüksége. Istennek Titusra van szüksége Krétán. Titusnak Istenre van szüksége Krétán. Tudod, miről szól ez? Arról, hogy a szituáció, amiben vagy, szükséged van, hogy ott legyél a szituációban. Miért? Azért, mert Isten csodálatos válik számodra a szituációban. Ő Isten csodálatossá válik számodra a szituációban. A helyzetben. Igen, természet szerint nem füllik a fogam arra a szituációra, amiben vagyok. Én inkább lennék máshol. Tudod, József ezt mondta, Így van a börtönben, meg a fogságban. Isten, lehet egy kívánságom? Ki innen? Tudod, Dávid mondta, lehet egy kívánságom? El innen! Isten azt mondja, nem véletlenül vagy ott. Én tettelek a szituációba, hogy szükséged legyen rám. És hogy én megnyilvánuljak a te lelked számára. Oké, tehát Krisztus a mi táplálékunk minden szituációban, hegytetőn és völgyekben. Oké, úgyhogy amen. Amen, amen. Úgyhogy szaladjunk szünetre. Egy 20 perc erejéig a fő pap, 15-20, ahogy Isten adja. Nem. És aztán utána egy picit jelezünk vissza, ha valami szólt hozzád, vagy tudom, hogy szólt, leírtad, mondd el, mi volt az, jó? Úgyhogy beszéltünk a Szent Sátorról. Most a Szent Sátor egyik fontos kellékéről beszélünk, nem? A főpapról. Mutatunk egy főpapot? Na. Hol a főpap? Ez nagy átváltozáson ment át. Ahogy el lett küldve, a főpap nem maradt meg, de elragadtatás után, igen, elragadtatás után. Jó. Igazából csak azért nem, mert igazából Dávidnak az arcát tettük oda, de igazából az volt, tehát a főpap szakállas volt, de én egy ilyen photoshoppal leborváltam, és Dávid arca volt ott. Nem, tehát nyilván azért nincsen arca, mert ilyen képet választottam. Meg azért nincsen arca, mert nem az a lényeg, hanem a főpap ruházata, illetve személye és ruházata. És csak egy picit hagy mondjak erről, személye és ruházata. Tehát az Ószövetségben a főpap voltak a papok, a lévitánk, és volt a főpap. A főpap, az első főpap Áron volt. És utána Áron fiai voltak a papok, és aztán Áron leszármazottai lehettek a főpapok. És hogy értsük ezt, hogy mit jelentett ez, vagy miért kellett főpap. A főpap volt az a személy, akit Isten kiválasztott és felruházott Isten által megadott ruhákba, hogy képviselje Isten népét a szentében és a szentek szentjében, hogy képviselje őket. Oké? Tehát, hogy képviselje. Az Új Szövetségben azt írjuk, azt olvassuk zsidók levelébe, zsidókhoz írt levélben, hogy Jézus a mi főpapunk. Jézus a mi főpapunk. Jézus felment a szentélybe, de nem az igazinak a másolatába, a földibe, hanem a mennyei szentélybe, és ő most képvisel bennünket. Okay? És ez egy nagyon fontos gondolat, hogy mit csinál Jézus most. Nyilván többféle szolgálata van, de a legfontosabb szolgálat az, hogy ő képvisel bennünket. Képvisel. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a főpap az a személy, úgymond, aki, ez egy jó kép lehet, az egyik kezét Istenre teszi, és Isten őt elfogadja. Nyilván nem földi főpapunk van, akinek meg kellett tisztulni, át kellett menni a megtisztulási szertartáson, és önmagáért kellett a földi főpapnak először a bűnáldozatot bemutatni, utána a népért. hanem Jézus, ami főpapunk, és Isten őt elfogadja, és a másik kezét pedig ránk teszi. És ő a közbenjáró főpap képviselő. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten ránéz a főpapunkra, Jézusra, és az ő ruhái, az ő különböző szépségét és szolgálatait mutatják be, röviden el fogom mondani, ránéz, és a főpapunk tetszik Istennek. A főpapunk teljes mértékben elfogadható Isten számára. A mi főpapunk nak helye van Isten szemébe. Ez azt jelenti, hogy neked is, nekem is. A leggyengébb szentnek, a legbizonytalanabb szentnek, hívőnek, és teljes elfogadottsága van Isten előtt, mert a mi főpapunk ott van, értünk. Értünk van ott. Értünk van az Atya előtt. És amikor az Atya ránéz, és aztán rád néz, teljesen elfogadott vagy, mert ő képvisel bennünket. Mit jelent ez? Figyelj erre, mit jelent ez? Azt mondja, hogy ő állandóan ott van, értünk Isten előtt, és az érzelmeink és a tapasztalatunk az hullámzik, így van? Fent, lent, fent, lent, hullámzik. Van, akinek havonta hullámzik, valakinek fél évente hullámzik, van, akinek naponta hullámzik, van, akinek naponta rengetegszer. Fent, lent, fent, lent, tudod, egy jó-jó. Fent, lent, fent, lent. Így éli meg az életét. Így éli meg a dolgokat. Fent, lent, fent, lent. Normális ez? Normális, ez van, sajnáljuk, ezt kell szeretni. Ez van. Aztán később változhat ez is. De a jó hír és az örömhír az az, hogy a Jézus, ami főpapunk, a képviselőnk, és ő képvisel minket, ott van az Atya előtt, értünk. És az Atya mindenkor elfogad minket, azért, mert a mi képviselőnk ott van ő előtte, és ő miatta. Azaz lehet, hogy a dolgok hullámoznak az életemben, és a tapasztalatom is hullámzik. De van egy biztos kősziklám. Főpapom van. Van egy főpapom, aki képvisel engem, és ezért békességem lehet minden pillanatban. Még akkor is, amikor nincs békességem, békességem lehet. Mert az én főpapom ott van. Okay. Hagy mutassam meg az egyik módon ezt, jó? Hogy egy kicsit jobban lássuk. A fejdíszen van egy aranylemezke. Ott az aranylemez, az van odaírva héberül, hogy szentség az Úrnak. Szentség Jákvének, az Úrnak. Szentség az Úrnak. Vagy az Úrnak szentelve. Fordítva olvastam, így van? Meg volt? Fordítva olvastam. Mert a hébert fordítva kell olvasni. Oké? Okay? Szentség az Úrnak. És csak hagyj olvassam fel, ezt nem készítettem elő, csak hagyj olvassam fel, hogy mit mond például erről. Kettő Mózes 28. Otthon majd meg tudod nézni. Csak felolvasom, jó? 36. vers. Csinálj egy lapot is tiszta aranyból, és vésd rá úgy, ahogy pecsétet vésik, szent az Úrnak, vagy szentség az Úrnak. Köst kék zsinórra, hogy a süvegen, ott van a kék zsinór? Jó, ott van. Hú. Hogy a süvegen, a süveg előrészén legyen. Legyen Áron homlokán, hogy Áron, figyelj, hordozza a szent dolgokban elkövetett vétkek terhét, amelyeket Izrael fiai különböző szent adományaik odaszentelésekor követnek el. Legyen azért szüntelen a homlokán a főpapnak, hogy kedvesek legyenek ők az Úr előtt. Tehát miről beszél ez? Az arról beszél, hogy az Úr Jézusnak minden gondolata, minden mozzanata, minden motivációja, minden egyes dolog az ő életébe szentség volt az Úr előtt, vagy az Úrnak volt szentelve. Tehát az Atya ránéz a mi főpapunkra, és mit mond? Fú, ez tetszik. Fú, ez elfogadott. Minden gondolat engem dicsőít. Minden gondolat szeretetből fakad. Minden gondolat tiszta. Minden motiváció tiszta. El van fogadva. Mi hogy éljük meg az életünket? A gondolatainkba. Ugye? Ez a fejem van. Például a gondolatainkba. Néha helyesek a gondolataink, máskor helytelenek. Olykor fent, olykor lent. Tudod? Ha ez szerint viszonyulunk magunkhoz és Istenhez, el vagyok fogadva, nem vagyok elfogadva. El vagyok fogadva, nem vagyok elfogadva. Kedves vagyok Istennek, nem vagyok kedves Istennek. Kedves vagyok Istennek. Így van? De most figyelj, ez a kulcs. Istenhez nem magunkon keresztül viszonyulunk, hanem a főpapunkon keresztül, aki ott van az Úr előtt szüntelen értünk. És csak. Még egyszer. Legyen azért szüntelen a homlokán, hogy kedvesek legyenek ők az Úr előtt. Az ott van a homlokán, hogy mi kedvesek legyünk az Úr előtt. Látod? Ezt jelenti a főpap. A főpap biztonságot jelent. A főpap teljes biztonságot jelent a legnagyobb viharzások közepette. Nem kell félnem. Kedves vagyok az Úr előtt, mert van egy főpapom. Úgyhogy reggel felkelsz az ágyból. Néha így kelünk, néha így kelünk. Tudod, néha a gondolataink szárnyalnak. Dicsőítik Istent, örömünk van Istenbe. Máskor, tudod, hitetlenség gondolatai, rossz gondolatok. Ez az, ami által kell élnem az életemet? Nem. Hála Istennek, a főpapom ott van az Úr előtt. Úgyhogy kedves vagyok az Úr előtt. Hogy kedvesek legyenek ők az Úr előtt. Nekem főpapom van. Oké? Ezt otthon tudod tanulmányozni, nem megyek bele itt jobban. Zsidókhoz írt levelet, olvasd el, 13 fejezet csupán. Főleg a 4. fejezet 14. versétől, a 9. fejezetig, 10. fejezettel bezárulok. Arra nagyon sokat ír arról, hogy Jézus a főpapunk. Ez a vigasztalásunk. Ő rajta keresztül élünk. Egyébként az Ószövetségben egy izraelita sem lehetett volna elfogadva a főpap közbenjárása nélkül. Úgyhogy, wow, nem én vagyok a kőszikla. Ő a kőszikla. Nem én vagyok a biztos pont. Ő a biztos pont. Oké, nézzük meg egy picit a ruháját, jó? A mi főpapunk ruháját, ami beszél, ami sokat beszél róla. Ez egy olyan kép, ami nem látszik a legalsó ruházat, jó? De van egy legalsó ruházat, ami innentől idáig van, ez ilyen alsógatya-szerű. De mondom a hivatalos nevét, jó? Alsó ruházat. Alsó ruházat. Len, alsó ruházat. Nagyon érdekes. A kép az az, hogy Áron a főpap, a fiai voltak a papok. És Áron, Jézusról beszél, a fiai a gyülekezetről, rólunk. Amikor azt olvasod, Áron fiai, Áron fiai, az a gyülekezet. Ez egyébként a felszentelésükben is beszédes, de most ezt nem tudjuk kibontani, de Áron, és mi vagyunk a fiai. Mert van főpapunk, és mi kik vagyunk? Papok vagyunk, így van? És a papoknak is ugyanolyan alsó ruházatuk volt. És a papoknak utána volt egy len felső ruha, olyasmi, mint ez, tehát a következő ruha a főpapon, egy len felső ruha. És aztán a papoknak volt a fejükön egy len süveg, nem pont ilyen, de ugyanilyen len fehér süveg. Most papokat nem tettünk ide. De a papoknak csak fehér volt a ruházatuk. Len alsó ruha, len felső ruha, len süveg. Mi vagyunk a papok. Így van? Len. Nézzük meg Ezékiel 44-es zsuzs. Jó? Ezékiel 44, hogy lássuk, hogy mit jelent ez. Ezékiel 44, 17-18. Igen. Nézd csak. Ezékiel 44. Amikor a belső udvar kapujhoz mennek, lenvászon ruhába öltözzenek. Ne legyen rajtuk gyapjú ruha, ha a belső udvar kapuinál és a házban szolgálnak. Megvan? Len ruha, ne gyapjú ruha. 18. Lenvászon süveg legyen a fejükön, és lenvászon nadrág legyen a derekukon, ne öltözzenek föl annyira, hogy megizzadjanak. Miért kellett lennek, és nem gyapjúnak lenni? Hogy ne izzadjanak. Tudod, ne az legyen, hogy az, hogy papként szolgálnak, és állandóan izzadnak. Hát ez a meló, ez nagyon-nagyon keserű, ez a szellemi meló, itt állandóan izzadnom kell. Állandóan izzadok. És nyilván az izzadság, az foltot hagy. És egyébként az már tisztátalanság lett volna. Tehát ki kell újból mosni a ruhát, meg kell fürdeniük, ne izzadjanak! Mit jelent ez, fiúk, lányok? Tilos az izzadság. De tényleg, nevettek, de ez így van. Szellemileg szólva. Nem kell izzadnunk. A keresztény élet és az Isten szolgálata és a szellemi járás nem izzadságról szól. Könnyű lenvászon ruhánk van. Könnyű. Gyümölcstermés nem izzadság által van. A szellemi élet nem izzadság, hanem hitnyugalom. Hitnyugalom. Oké? Tehát a szellemi keresztény élet az nem az, hogy nagyon szellemi vagyok. Nagyon szellemi vagyok. Tudod, nem ez. Gyümölcsöt termek, a Szent Szem gyümölcsét, szeretetet, örömöt. Tudod mit? Mikor itt termek gyümölcsöt akarok, gyümölcsöt kell. Ugye szeretet, tudod milyen? Frusztráció, harag, összehasonlítás, tudod, féltékenység, irítség, egy csomó rossz gyümölcs. Hogy termünk Szent Szem gyümölcseit? Elfogadunk Istentől. Bízunk benne. Nyugszunk, megnyitjuk a szívünket, és van egy könnyű lenvászon ruhánk. A Krisztusnak a terhe gyönyörűséges, vagy az ő igája gyönyörűséges, az ő terhe könnyű. Nekem ez sokszor segített. Ha izzadtam, akkor, tehát szellemileg szólva izzadtam, akkor mindig tudtam, hogy nem ez az út. Nem ez az út. Nem. Lehet, hogy amit csinálok, az rendben van, csak nem úgy kell csinálnom. Érted? Nem úgy kell csinálnom. Tudod, olyan jó ezt látni. Csak hagyj mondjak egy példát. Itt van Dávid. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. Most nincs itt, de Dávid, hogy Konkoly Dávid, hogy hány éve vezeti a dalokat? Tudod, 10x éve, nem tudom. Hetente, sőt, tudod, 2 éve korábbi, hetente 2-szer. Ő vezeti a dalokat. Nagyon sokszor hívők, ami azt jelenti felkészülés, időben ideérkezés, gyakorlás, jó szellemmel való vezetés, tudod, a csapat összefogása, a dalok fordítása, tudod, ezt csak csinálja. Hívők sokszor egy sokkal egyszerűbb szolgálatban, és sokkal hamarabb kifulladnak, sokkal hamarabb belefáradnak, sokkal hamarabb kiég a lelkük. Több oka van persze ennek, de csak, hogy mondjam, de azért, mert nem gyapjú ruhába csinálja, lenvászon ruhába csinálja, amiben fel van öltöztetve. Krisztus igazsága. Nem nehéz a ruha, hanem hit nyugalomban. És ez így van a keresztény életünkre nézve. Oké, úgyhogy milyen ruhánk van? Len. Ne izzadjunk. Jó? A következő ruhát nézzük meg, vagy menjünk vissza a ruhákhoz. Be kell fejeznem, 5 percen belül, jó? A következő ruha az a köntös. Egy fehér köntös. Oké, ez a tisztaság, megigazultság. Tisztaság. Krisztuson ő tiszta volt. Oké, a következő ruha, ez a kék palást. Ez kék? Kék? Kék, jó. Köszönöm. Bíborkék. Bíborkék. Volt bíborkék. Oké, lehet, hogy lilás. De bíbor... Nem. Volt bíborlila is. Az egy másik. Igen, én sem tudom pontosan, mert ilyen ír, hogy bíborkék, bíborlila, és karmazsin, és tehát le kell fordítanom, hogy mit jelentek ezek. Oké. Tudod, ez kék. Ez egy felső ruha, ez arról beszél, hogy a mi főpapunk a mennyből van. A mennyből van. Ennek a ruhának a, ott van alul. Gránátalma, arancsengő. A gránátalma a ruha anyagából van, az arancsengő az színaranyból van. Gránátalma, arancsengő. Nem a Bibliában van, hanem a tradíció szerint 72 összesen. 72. Oké, és azok csöngetyűznek. És utána van a következő, az az efód. Ez, nézd, ez, ami a vállon át van vetve, nincs ujja igazából, ujjatlan, elől, hátul, és aztán övvel összekötve, ezt hívjuk az efódnak. Válnál összeilleszhető. Oké, ez kék, az anyagában lila, igen, a lila az más, igen, kék, kék, lila, piros, és aranyszál, tehát színaranyszál, tehát lemezt csináltak, és szálakat, és úgy beleszőtték, hogy elválaszthatatlan. Ez beszél Krisztusnak az aranyszál, az isteni természetéről. A kék, hogy a mennyből van. A lila, segíts! A piros az ő véréről. Bíbor lila, pedig hogy király. Igen, ez a király. Király. Ő király. Oké? Kék mennyből van, lila király, piros. Ő Isten báránya, az áldozat. És arany, ő Isten. Isteni természetű. Oké? És utána pedig jön a hósen, tehát az efód után jön a hósen, ez a meldísz. Ez a meldísz. Ez egy szív fölött hordott ruhadísz. Ez. Remélem, jól látjátok. Igazából ez egy táska szerű egyébként. Mert alul zárva van, de ott belül van két kő, az Urim és a Tumim, és 12 drága kő van rajta, amit a szívén hordoz. Miért 12? 12 törzs. Oké. És igazából bele is van írva a neve, a törzseknek a neve, mindegyikbe. Mit jelent ez? Hogy a főpapa, hogy Isten előtt van, a szívén hordozza az Isten előtt az egész népet. Tehát a mi Urunk, ahogy az Atya előtt van, a szívén hordoz bennünket, mindannyiunkat, személy szerint. Mi drága kövek vagyunk az ő hósenén, vagy az ő meldíszén, a szívén hordoz. Ez a szívről beszél, az ő szeretetéről, az ő vonzalmairól irántunk. Hogy így gondol ránk. És a drága kövekben az izgalmas dolog az, hogy minél nagyobb a világosság, annál jobban fénylenek. Okay. Isten jelenlétében, Isten dicsőségének a világosságában ragyogunk. Okay? Tehát lehet, hogy ott vagyunk éppen az életünkben, és nem, hogy nem ragyogunk, hanem inkább fekete lyuknak érezzük magunkat, de a főpapunk miatt ragyogunk. Tehát azt akarom mondani, fiúk, lányok, ez az állandóságunk. Ez az állandóság az életünknek, hogy ő a mi főpapunk, és ő képvisel bennünket, és Isten előtt ragyogunk, bármilyen állapotban is érezzük magunkat. És aztán végezetül itt van a vállon két drága kő. A vállon. És abba bele van írva megint Izrael 12 törzsének a neve. 6 ide, 6 pedig ide. És ez a vállakat jelenti. Láttatok már? Nem tudom milyen. Min hordozunk súlyokat. A vállon, így van? A váll az súlyt tud hordani. Az lehet, hogy nem vagy erős, de a vállad a legerősebb. Okay. Ez azt jelenti, hogy Jézus Isten őt hordoz téged. Hordoz engem, hordoz bennünket. Van ez a dal, hogy aki a világnak, ki a világnak gondjait mind vállain hordta, téged is hord. Oké. Tehát Jézus az világ mindenséget a vállán hordja. Szoktatok látni ilyen szobrot? Vannak ilyen szobrok, nem ilyen középületeknél, ahol van egy épületnél van egy ilyen nagy alak, és a vállain hordja az épületet. Úgy néz ki, hogy a vállain hordja. Most Jézus a világegyetemet a vállain hordja. Az egészet. Akkor mi van a te kísérleted, de az én kísérleteme, és az életem különböző részletkérdéseivel, vagy problémáival, amiről beszéltünk, hogy nincs, de és mégis hirtelen van, de tudod, ő a vállain hord bennünket. Milyen nagyszerű. Jól aludhatunk ma este? Lefekszel, és ez hogy fog ez elmélyülni neked és nekem? Tudod, hogy fog el? Hogy lefekszel, és ezen gondolkozol egy kicsit, és elalszol. És holnap megint előveszed, amikor szükség van rá. Tehát úgy fog elmélyülni, hogy alkalmazod a gondolataidba, a szívedbe a napot során. Ezt lefekszel, és a vállain hordja az életemet, és mindenre, és az egész jövőmet. A főpapom. Köszönöm, Jézus, te vagy a főpapom. Pityipú. Pityipú. Ah, ez nagyszerű. És tudod, hogy mit fogsz észrevenni? Bár lehet, hogy már észrevetted. Minél inkább ott van az igaz elmédbe. Éjszaka még a te belső részed, a vesséd is tanít téged. Tudod, előjönnek olyan dolgok, ahol felkelsz, és közel van hozzád. Megint az a gondolat, amivel lefeküdtél. Van, hogy nem. Van, hogy nagyon messze van, de van közel. Wow, és megint megízled, és megint lefekszel. De jó. Wow. És van egy édes álmod, békességed, mert főpapod van. Oké? Okay. És aztán fejdísz. Vagy süveg. Bocsánat, süveg. Süveg. Ott van az aranylemez. És a süveg is len süveg. Füllegyen be a fejed. Mit jelent ez? A gondolatainkba is könnyedség. Hála. Hála. Mindenkor örüljetek. Ismét mondom, örüljetek az Úrban. A tiszteli lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. És akkor gondolataidban is csak van egy könnyedség. Egy hálaadás. Köszönöm. Ja. Amen. Amen. Amen.